Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 16. Gergely 1846 nyarán bekövetkezett halála után rövid, alig 2 napig tartó konklávé következett. Úgy tűnt, a bíborosok minden áron elkívánják kerülni, hogy az esélyesnek tartott, szélsőségesen konzervatív és Ausztria jelöltjének számító korábbi államtitkár Lambruschini bíboros lépjen Péter örökébe. Ezért viszonylag fiatal, esélytelen és mérsékelten liberálisnak tűnő jelöltet kerestek, még nem sejtve, hogy gyorsan meghozott döntésükkel a pápaság történetének leghosszabb, sorsdöntő események egész sorát hozó uralkodása veszi kezdetét. Az új magának a 9. Pius nevet választó szentatya, akit magát is meglepetésként ért a bíborosok döntése, eredeti nevén Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1792-ben született Szenigalliában. Beiktatásakor így még csak 54 éves volt. Grófi családból származott, piarista iskolába járt, ahol alapos természettudományos és humán műveltséget szerzett. A papi hivatásra készülve került Rómába, de tanulmányai gyenge egészsége miatt évekre félbe kellett szakítania. Végül 1814-től a Collegio Romano-ban filozófiát, a Római Egyetemen jogot, az Egyházi Akadémián teológiát tanult, 1819-ben pedig pappá szentelték. Ezt követően kúriai diplomáciai szolgálatba került. Elsőként az oda delegált apostoli vizitátor titkáraként Chilébe utazott, ahol szeretett volna maradni misszionáriusként, de visszarendelték Rómába. Ezt követően kanonoki stallumot kapott, és a római árvaházak ügyeiért felelős titkárság élére nyert kinevezést. Ebben az időben már közkedvelt prédikátor hírében állt, akit gyakran kértek fel ünnepi szentbeszédek tartására a római templomokban. 1827-ben 12. Leo Spoleto püspökévé nevezte ki, 5 évvel később pedig Imolába helyezte át annak reményében, hogy le tudja csillapítani a város lázongó lakosságát. Itt került liberális hírébe, hiszen megértőnek és engedékenynek mutatkozott az elégedetlenkedőkkel szemben is, nem engedve érvényre jutni püspökségében Lambruschini bíboros keménykezű, erőszakos politikáját. Alig, ha nem itt szerzett hírnevének volt köszönhető, hogy 1840-ben a haladók a világ felé való nyitás híveinek tett gesztusként 16. Gergelytől elnyerte a bíbort. Megválasztásakor ifjúkori betegségeiből való kilábalásán, kiváló fizikai állapotán túl mellette szólt kedves közvetlen személyisége, máriás, buzgó vallásossága, természetes humora. Nem számított teológiai szakértőnek, de érdeklődött a világ dolgai iránt, fő ellenségének pedig a túlzott világiasságot, a racionalizmus szélsőségeit tekintette. Mély lelkipásztori elhivatottság vezérelte a hitélet megerősítését és a világgal való kapcsolatok rendezését egyaránt feladatának vélte. Nem volt könnyű az a történelmi helyzet, amelyben trónra lépett, miközben a vallási élet területén pozitív fejlemények is mutatkoztak. A restauráció, a szentszövetségi rendszer omladozott Európában, sorra követték egymást a polgári forradalmak, az olasz egység törekvések pedig folyamatosan a római kérdést, a pápai állam és egy leendő egységes olasz állam viszonyát, a pápaság világi hatalmának fenntartását állították középpontba és tették kérdésessé. Trónfoglalását követően a már kialakult szokásoknak megfelelően 9. Pius is közre adott egy programadó körlevelet, a Qui Pluribus enciklikát. Ebből kitűnik, hogy fő feladatának az egyháza hitvédelmezését, jogainak megőrzését, a modern korszellemmel, a vallás ellenes ideológiákkal való szembeszegülést tekintette. A körlevélben szörnyűséges tévedésekről szólt, amelyek lerombolják a vallást, szétzilálják a társadalmat, megcsúfolják az igazságot, lezüllesztik az erkölcsöket. Meglátása szerint a bajok gyökere a filozófusok tévedéseiben keresendő, abban a racionalizmusban, amely mindenben az emberre és annak értelmére hivatkozik, merészen tagadva a természet felettét, a kinyilatkoztatást, Istent. Ezek a gondolkodók a hit és az értelem közötti választás kényszeréről beszélnek, a két szféra összeférhetetlenségét állítják. Merészen tagadják, hogy a hit az élet tanítómestere, olyan állandó norma és mérték, amely mindig összhangba hozható a helyesen értelmezett, mindenkor gyarapodó emberi tudással. Így az egyház, mint a hitőre és letéteményese nem tehet mást, mint azt, hogy szembeszáll a hamis és önhit bölcsességgel, amely nem más, mint az emberek félrevezetésének, a világ megrontásának eszköze. Ebből következik, hogy a tanító egyház az igazság őre, a kinyilatkoztatás letéteményese. Tekintélyét Krisztusi alapítása igazolja, és az a megfellebbezhetetlen tekintély, amely papjaiban, püspökeiben, különös módon pedig Péter utódaiban testesül meg, akik az igazságban mindig megvaradva, tévedhetetlen tekintély birtokában ítélnek a hit, az erkölcs a világ dolgaiban. Éppen ezért a pápai tekintély különös oltalmat érdemel, hiszen az egyház lerombolásának szándéka éppen az egyház feje elleni támadásokban mutatkozik a legvilágosabban. A filozófusok kárhozatos eszméiből azonban további veszedelmes tévedések is következnek. Ilyen azoknak a titkos társaságoknak bomlasztó munkája, amelyek egyszerre irányulnak a vallás és az állam, a hitszilárd alapjai és a közrend a társadalmi békesség ellen. De a vallási köntösbe öltözött tévedések is veszedelmet jelentenek. Olyanok, mint azok a bibliatársulatok, amelyek torz fordításban hamis magyarázatokkal adják Isten igéjét az emberek kezébe, megkérdőjelezve az egyház tekintélyét és az eretnekség magvait hintve szét a világban. Mindez pedig szoros kapcsolatban áll a vallási indiferentizmus jelenségével, azzal a nézettel, amely a vallások egyenértékűségét hirdeti, eklektikus módon válogat az igaz és hamis hitelemei között, azzal hitegetve az embereket, hogy maguk által kreált vallási eszméket követve is üdvösségre jutnak. Mindez pedig nem más, mint a világban terjedő vallási közömbösség melegágya, hiszen viszonylagossá, választhatóvá, végső soron nélkülözhetővé teszi az igaz Isten, az igaz tanítás ismeretét és követését. Végül a veszedelmes eszmék körében ott van a természetjoggal ellenkező társadalmi eszméknek az a köre, amelyet kommunizmusnak neveznek, és amely nem egyéb, mint a jogok, a javak és a tulajdon fogalmai elleni durva támadás az emberi közösségrendjének erőszakos szétszélálása. Mindezekre tekintettel a pápa arra figyelmezteti a püspököket, hogy vegyék komolyan a fenyegetéseket, és mindent tegyenek meg Krisztus egyházának védelmezése a hit épségének oltalmazása érdekében. Ennek a célnak az érdekében új igényes lelkipásztori munkára, az evangelizáció korszerű eszközeinek alkalmazására, szellemileg és lelkileg jól felkészült a hitvédelemben jártas papság képzésére van szükség. Ahhoz, hogy az egyház, amely az igazság mellett elkötelezett világi hatalomnak is védelme alatt kell, hogy álljon, hiteles és vonzó tudjon lenni, papjai erkölcsi fedhetetlensége mellett azok újszerű képzésére, továbbképzésére, lelki életük intézményes és szervezett karbantartására is múlhatatlan szükség van, erről gondoskodni pedig a püspökök, az elöljárók alapvető kötelessége. Ami a 9. Pius elé tornyosuló politikai teendőket illeti, azok középpontjában a római kérdés, a pápai állam sorsa a pápák világi hatalmának ügye állt. Trónra lépése idején már világosan megfogalmazódott az olasz egység megteremtésének az a koncepciója, amely a pápák világi hatalmát megszüntetve, lelki egyházfői hatalmukat megőrizve, a pápai államot is az új Piemonte Savoia vezetésével létrejövő királyság részévé kívánta tenni, az új állam fővárosává pedig Rómát szemelte ki. Ezzel az elgondolással 9. Pius igen határozottan szegült szembe. Eleve úgy vélte, az egyházi állam nem pusztán egy a világi államok sorában, hanem a láthatatlan egyház látható teste, amelynek létezése inkább isteni, mint emberi tényezőkre vezethető vissza, fennállása pedig a lelki hatalom pápák általi gyakorlásának háttere, záloga, feltétele, biztosítéka. Ezért a Szentatya számára az egyházi állam védelme az egész egyház szabadságának védelmezése is. E hatalom létéről vagy nem létéről ráadásul egyetlen pápa sem dönthet, hiszen isteni eredetű hagyomány kötelékében állva bízatott rá, egyben pedig súlyos e világi politikai felelősséget is visel az általa kormányzottakért. Ez az érvrendszer ma már világosan látjuk, rendelkezett ugyan a hagyományban a történelemben hivatkozási alappal, a 19. század derekán azonban anakronisztikusnak, hatástalannak, az egyetemes egyház ügyét nem szolgálónak bizonyult, és oda vezetett, hogy magát, az egyházfők világi hatalmát egy emberöltő alatt elsodorta a történelem, mélyreható változásokat indítva el a pápaságnak, mint sajátos tisztségnek és intézménynek a későbbi történetében. Ami 9. Piusnak a pápai állam megőrzése érdekében tett konkrét erőfeszítéseit illeti, 1846 és 48 között a Szentatya országa átfogó reformjával igyekezett gátat vetni a külső és belső fenyegetéseknek. Első lépésként amnesztiát hirdetett a politikai foglyok számára, miközben igyekezett a közrendet és a közbiztonságot is megszilárdítani. Ezt követően enyhített a döntően nem teológiai, hanem politikai célú cenzúra rendszerén. Szabályos, civil személyekből álló kormányt hívott életre, a korábbi bíborosi bizottság helyett a társadalom széles rétegéből kiválasztott világiakból. Konzulta néven tanácsadó jogú kvázi parlamentet állított fel, a korábbi rendőrség, csendőrség mellett pedig némi önállósággal bíró polgárőrséget hívott életre. Ezeket a lépéseit Itália szerte már-már eufórikus hangulatban fogadta a közvélemény, amely 9. Piusban a liberális pápát, a haladás és a demokrácia bajnokát kezdte ünnepelni. A kúria nem kis riadalmára a reformokat az egységes Olaszország trónjára igényt formáló Piemonte királya és kormánya is üdvözölte, de mellette nyilatkozott az olasz egység bajnoka, az Észak-Itáliát osztrák uralom alól felszabadítani akaró Mazzini is. Sőt, a megáltalkodott republikánus népvezér Garibaldi fegyveres védelmet ígért, ha a reformok miatt Ausztria megtámadná a pápai államot. De ennél is tovább ment néhány romantikus, ábrándozó értelmiségi, aki ezek után a pápát tette volna meg Olaszország királyává, vagy azt vizionálta, hogy a mindenkori Szentatya az Olasz Államok Szövetségének elnöke lehetne. A másik oldalon az európai monarchiák aggodalommal figyelték a reformokat. Metternich osztrák kancellár viszont mindenáron készen állva gátat vetni az olasz egység létrejöttének, 1847-ben néhány pápai birtok katonai megszállásával igyekezett jobb belátásra téríteni a Szentatyát. 9. Pius válaszút elé került, elvei ellenére élére áll az olasz egységmozgalomnak, vagy azzal kell szembenéznie, amit a leginkább kárhoztatott, a forradalommal. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, legközelebb folytatjuk 9. Pius uralkodásának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.